Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltárunknak az első két versszakát. A 23. Zsoltárunkat énekeljük az első és második versszakával. A 23. Zsoltárunk első versszaka így kezdődik. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük Isten dicsőségére a 205. dicséretünket. A 205. dicséretünknek az első 6 versszakát énekeljük. A 205. dicséretünk így kezdődik. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünk ígéjét olvasom, testvéreim, úgy, ahogy az írva található Ézsaiás prófétának a könyvében, Ézsaiás próféta könyvének 66. fejezetében, a 22., 23. és 24. versekben. Tehát Ézsaiás könyvének 66. fejezetében, a 22. verstől így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. És kimenvén látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a mai napon is hozzád jöhetünk. Hálát adunk neked azért, mert láthatjuk az igéből, és tudhatjuk, hogy te igazságos Úr vagy. Tudhatjuk azt, hogy a bűn és a vétek az tőled büntetést és ítéletet érdemel, és a jóért pedig jutalmat helyeztél kilátásba, örök boldogságot. De látod, Urunk, ahogy énekeltük is, hogy mi nem vagyunk jók, nem vagyunk igazak előtted. Ha a mi életünkre tekintesz, a mi vétkeinket látod, ezért könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy légy könyörületes. Kérünk, Urunk, hogy ne a bűneink szerint fordulj most felénk, hanem irgalmasságot szerint tekints ránk. Kérünk, hogy bocsásd meg vétkeinket, és tisztíts meg bennünket. Köszönjük, hogy ezért hoztál el bennünket, ezért hívtál ide, hogy hallhassuk a te igédet, hogy hallhassuk a te kegyelmedről szóló örömhírt, hogy hallhassuk a te igédet, amely élő és ható, amely elhatolhat a mi szívünkig, és könyörgünk is, Urunk, azért, hogy szent lelked által formáld át a mi szívünket, add, hogy ne a bűneinknek éljünk, hanem meg tudjunk előtted alászkodni, hogy oda tudjunk borulni eléd. Így kérünk, hogy tisztogass meg bennünket az Úr Jézus vérével. Látod, Urunk, hogy itt állunk előtted, semmit nem hozva. Tőled várjuk, Urunk, az, hogy bennünket felruház. Kérünk, hogy így légy jelen közöttünk, így áld meg Isten tiszteletünket, add, hogy az épülésünkre lehessen, a hitünk buzdítására szolgálhasson. Kérünk, hogy hadd szolgáljon most ez az alkalom is a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket. Jézus Krisztus nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. dicséretünknek, a 165. dicséretünknek a 6. versszakát. A 165. dicséretünk 6. versszaka így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn templomoddá, szívem, lelkem. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 9. fejezetében, a 42. verstől kezdődően a fejezet végéig. Így szól hozzánk Istenünk kijelentett szava. Aki pedig megbotránkoztat egyet a ma kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt, jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és a tűzük el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt, jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és a tűzük el nem aluszik. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, jobb néked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gehennára, ahol az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek! Itt Márk evangéliumát szoktuk kisteleken is, az Isten tiszteleteken vasárnapról vasárnapra venni. Most ebből hoztam ide is egy szakaszt, és ez az ige szakasz, ez nem sokkal azután szerepel, ott mondja ezeket a szavakat az Úr Jézus, miután bejelentette a tanítványainak már másodjára az ő szenvedéseit. Elmondja, hogy mi vár rá, hogy Jeruzsálembe megy, ahol szenvedni fog, meg fogják őt ölni, és ezzel a tanítványok elsőre se tudtak mit kezdeni, akkor Péter ugye elkezdte dorgálni az Úr Jézust, de még másodjára se igazán tudtak ezzel mit kezdeni. Erről tanúskodik az ige, nem értik ezeket a mondást, ezt a mondást nem értik a tanítványok, és féltek megkérdezni Jézustól, hogy mit jelent ez. Ők nem tudták beleilleszteni a tanítványok a saját elképzelésükbe azt, amit Jézus a ráváró szenvedésekről és a haláláról mondott. És ezért ahelyett, hogy megkérdezték volna az Urat arról, hogy pontosan hogyan kell ezt értelmezni, a szavait, hogy miként kell szenvedni és miért kell szenvednie, hát gyorsan egy másik témát hoznak föl ők maguk között, neki álltak versengeni, vetekedni, hogy ki a nagyobb. És erre a vetekedésre Jézus kifejtette nekik, hogy Isten népében, az egyházban fordított hierarchia van. Itt elmondja nekik, hogy aki a legnagyobb akar lenni, az legyen a legkisebb. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között az utolsó és mindenkinek a szolgája. Ezt válaszolta rá Jézus. Az lesz nagy, aki mer a legkisebb lenni, talán lehet ezt mondani. Nem abból lesz az első, aki előre tör, mint ahogy ezt a világban látjuk, hogy ambíciózus és megtesz mindent ezért, hanem aki mindenkinek a szolgájává teszi magát, aki mindenki szolgájává lesz, az alkalmas Jézus szerint a vezetésre. És ezután felhozott egy embert, egy ismeretlen embert, János, az egyik tanítvány, utalt rá, hogy hát láttunk valakit, egy ördögűzőt, aki nem követ bennünket, és őt a tanítványok megpróbálták eltiltani. Megint csak azt látjuk, hogy nem felelt meg az ő elképzeléseiknek, az ő elvárásaiknak, és ezért a tanítványok eltiltották ezt az ördögűzőt, hogy ezt ne csináld. De Jézus ebben se dicséri meg őket, mármint a tanítványokat, mert azt mondja, hogy ne tiltsátok előtt, aki nincs ellenünk, az mellettünk van. És ezt csak azért mondtam el, mert hogy ebben a tanítványok részéről ilyen, hát egyrészt ott volt a versengés, aztán pedig jön a meglepetés, hogy nem egészen értik, hogy mi a helyzet. Ebben a helyzetben hangzik el ez a tanítás Jézus ajkáról, amit itt a mai szakaszban olvashattunk. Rögtön ezután fűzi hozzá ezeket a szavakat Jézus. És ebből a szakaszból négy dolgot emelnék ki, amelyeknek a tisztázása szükséges ahhoz, hogy itt világosan lássuk, hogy miről beszél az Úr Jézus Krisztus, és ezek a témák, a megbotránkoztatás, a gehenna, az élet, ez három olyan kifejezés, amely nagyon hangsúlyosan kerül elő ebben a szakaszban. Háromszor, négyszer is megismétlődő fogalmak, itt egy rövid beszélgetésen belül, ami jól mutatja azt, hogy mennyire nyomatékosítani akarta Krisztus ezeket a fogalmakat. És a negyedik dolog, ami pedig a szakasz zárásában kerül elő, ez az áldozat, amiről majd szeretnék beszélni. Az első, amit ma kiemelnék, ez a gehenna, amiről beszél. Ezt más szóval szoktuk úgy is mondani, hogy a pokol. Mit jelent a pokol? Szokták használni az emberek ezt kifejezésekben, úgy szokott ez elhangzani általában, pokollá változott az életem. Pokoli fájdalmaim voltak. Vagy megjártam a poklok poklát. És amikor ilyet mond valaki, akkor azt próbálja világossá tenni, hogy nagyon nagy lelki mélységben volt. Nagyon kilátástalannak látta a helyzetet, lehet, hogy mondjuk depressziós is valaki, amikor tényleg nem lát semmiféle kiutat, abszolút kilátástalanság vesz rajta úrrá, vagy lesz rajta úrrá. A pokoli fájdalmak, azok is ugye el tudjuk képzelni, hogy valami nagyon nagy betegség, vagy nagy baleset, vagy bármi. Tehát valami szörnyűséget próbálnak ezzel kifejezni. De most én nem akarom elbagatelizálni az embereknek a szenvedését, amit itt a Földön átélnek, mert tudhatjuk, hogy nagyon komoly szenvedéseket átélnek, és keresztül mennek emberek. De az egészen biztos, hogy mindaz, amit itt a Földön átélhetnek az emberek, és amire esetleg szokták ezt alkalmazni, hogy ez pokoli volt, ez a közelébe sincs annak, amit a Szentírás a valódi pokorról, vagy a gehennáról mond. A legrosszabb tapasztalataink, sőt, még a legvadabb rémálmaink sem érnek, még a közelébe sem annak a fájdalomnak és annak a szenvedésnek, amit a pokolnak a valósága jelent, amiről itt az Úr Jézus beszél. Ez a kárhozatnak az állapota, amit olyan képekkel jellemez a Biblia, mint például itt is, hogy oldhatatlan tűz. A tűznek a tava. A külső sötétség, ahol sírás és fogcsikorgatás van, ahol a férgük meg nem hal. Hát ezek a képek, ezek a szimbólumok, amelyeket itt az ige mond, ezekkel próbálja érzékeltetni, azt valamit próbál érzékeltetni mindazokból a borzalmakból, amely a gehennában vár az emberre. És nagyon érdekes az, hogy a legtöbb információnk a pokolról, az magától, az Úr Jézus Krisztustól származik. És maga az Úr Jézus ezeket a lehető legszörnyűbb szimbólumokat használta arra, hogy leírja a gehennát. És habár lehet, hogy tényleg ezek a képek elszörnyűködtetnek bennünket, ez ahol a férgük meg nem hal, hát ez azért elég szörnyű, amikor az ember ezt vizionálja, hogyha valaki ilyen típus. Lehet, hogy elszörnyűködtetnek bennünket, de a valóság, amelyre utal, az még rosszabb, mint a szimbólumok. A pokol az egy rettenetes hely, ahol Istennek minden áldása és minden könyörülete távol van. Ahol már semmi nem tartja vissza Istennek az igazságos haragját, a bűn és a bűnös iránt. A pokol az a hely, ahol bűnösként a Szent Isten előtt kell megállni az ő ítéletében. És ez az ember számára egyértelmű, hogy Jézus szavaiból is kiderül, hogy ez az ember számára elviselhetetlen. Ez elviselhetetlen szenvedést jelent. Gondoljunk csak arra, hogy amikor mondjuk Péter meglátta Jézusnak a tökéletességét, az ő szentségét, ott voltak ugye egy hajóban, akkor Jézus leborult vagy Péter leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Pedig ott azért nem kendőzetlenül jelent meg Istennek a dicsősége, meg az ő szentsége, tehát nem egyből a mennyei trónus elé, vagy az ítélőszék elé került Péter, csak találkozott Jézussal. És egyből ez volt benne, hogy én itt nem maradhatok. Ez távozz el tőlem, kérlek, menj el, mi ketten nem férünk össze. Hasonlóképpen Ézsaiás prófét, amikor látomást kapott az Úrtól, beléphet látomásban, nem fizikailag, csak látomásban lép be a mennyei trónterembe, azonnal Ézsaiás, aki Isten szolgája volt, átkot mond saját magára. Jaj, nekem! Egy átok formulát használ, elátkozza saját magát. Isten színe előtt azt mondja, hogy én nekem végem. Ilyen elviselhetetlen Isten szentsége a számunkra, a bűnös emberek számára, ha csak valami el nem fedezi, el nem takarja Isten szentségét előlünk, meg a mi bűneinket Isten elől. És a pokolban már semmi nem takarja az Úr szentségét. És semmi nem takarja a bűneinket sem. Ez a hely. Ott minden elnyeri a méltó büntetését, és ugye ami még rosszabbá teszi, ha lehet ezt mondani, mert már ez is elég szörnyű, ami még rosszabbá teszi, hogy ez egy örökké tartó állapot. Erre is utalít Jézus, hogy a tűz nem oldható el. A tűz el nem alszik. És a férgek meg nem halnak. Ennek egyszerűen nincs vége. Mert az ember úgy van vele, hogy hát sok mindent ki lehet bírni, hogyha látom a fényt az alagút végén. Ott nincs fény az alagút végén. Annak nincs vége. A Bibliából egyértelműen kiderül, hogy onnan nincs visszaút. Hogy nincs újrakezdés, nincs több lehetőség. Aki a kárhozatra jut, az inkább kívánná, hogy semmi süljön meg, hogy legyen semmivé, csak hogy elkerülhesse az Istennek a haragját. És itt Jézus újra és újra megismétli azt, hogy nagyon érdekes, azt mondja, hogy jobb. Jobb, ha malom követ kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Jobb csonkán. Jobb sántán. Jobb félszemmel. Hát ezek olyan dolgok, amire azért nem vágyik az ember, hogy malomkövet kössenek a nyakára. Ezek nem olyan dolgok, amikre azt mondanánk, hogy hú, milyen jó. Ezek klassz dolgok, ezt szeretném elérni, hogy sánta legyek, meg csonka. De Jézus azt mondja, hogy ezek mind jobbak, mint a gehenna. A rómaiak kötöttek malomkövet, így végezték ki mondjuk az elóta felkelőket Galileában. És azt mondja Jézus, hogy még ez a kivégzési mód is csábítóbb, mint a bűn következménye a kárhozat. Ez jobb, a malomkőkötés, mint a kározat. Az öncsonkítás, ami egyébként ugye tilos, tehát Isten tiltja azt, hogy az ember ilyen barbár módon járjon el, mert voltak ugye ilyen vallások, ahol az önsanyargatással vagy egyéb dolgokkal próbálták megnyerni az istenséget. Ugye Isten, a Biblia is Isten, ezt megtiltotta, a törvényében mondja, hogy ezt nem szabad, de itt Jézus azt mondja, hogy még az is elviselhetőbbnek és jobbnak tűnik, mint a gehenna. És félre ne értsen senki, nem ijeszgetni akarok, vagy megfélemlíteni, mert sokszor szokták ezt mondani, hogy mert a papok ijeszgetnek, vagy a lelkész a pokollal azért, hogy hatalma legyen, vagy befolyása az emberek fölött. Én csak arról tanúskodok, amit itt az Úr Jézus mond. És az Úr Jézus szavaiból egyértelműen kiderül, hogy a gehenna, vagy kárhozat, vagy pokol, teljesen mindegy, hogy hívjuk, az egy valós hely, és ő is azért mondta ezt, mert féltő szeretettel szeretne mindenkit figyelmeztetni, hogy gondolja át az illető, hogy hol szeretné tölteni az örökké valóságot. Azt tanítja Jézus itt, hogy nincs olyan nagy áldozat, nincs olyan radikális döntés, amit ne érné meg meghozni, csak hogy elkerülje az ember ezt a helyet. Nyilván nem azt mondja, hogy tényleg álljunk neki nyiszitelni a lábunkat vagy a kezünket, de erre akar rámutatni ezekkel a szélsőséges szavakkal, hogy nincs olyan nagy áldozat, amit ne érné meg meghozni, csak hogy az ember elkerülje a kárhozatot, a gehennát. Tovább lépek, mert itt egy másik fontos fogalom, ami összefűződik itt a mondandójában Jézusnak, ez a megbotránkozás. Ez a szó az, ami egyébként a legtöbbször kerül elő, mert ez négyszer is szerepel, nem csak háromszor. És amikor a megbotránkozásról van szó, vagy ez így előkerül a beszédben, akkor mi általában valami olyanra gondolunk, ami, ami megütközést kelt, vagy felháborodást vált ki valakiből. Főleg, ugye elsősorban belőlünk. Tehát, hogy én mind szoktam felháborodni, ez amit a megbotránkozás alatt értünk, de ez a szó eredetileg a csapdára utalt, amihez így egy ilyen csalétket raktak. És habár tényleg a Szentírásban is olvashatunk a botránkozás kövéről, ami tényleg egy ilyen megütközésre utal, de a megbotránkoztatás többnyire mégis tényleg ehhez a csapdához kapcsolódik ez a kifejezés, erre utal, és itt is, mert valami olyat akar ezzel kifejezni Jézus, ami károsan befolyásol valakit, vagy akadályt gördít a másik ember elé, vagy a másiknak a bukásához vezet. Tehát csapdát állít az embernek. Akár szó, akár tett, valami olyan dolog, ami arra sarkal egy embert, hogy bűnt kövessen el, hogy megszegje Istennek a törvényét. Valamilyen módon elválaszt, elszakít az Úrtól, el Jézustól. Gátat szab a másik ember abban, hogy vele legyen, hogy gátat szab a botránkozás abban, hogy az Urat kövesse, hogy neki engedelmeskedjen. Erre utal a megbotránkozás. És egy ilyesfajta tett, egy ilyen megnyilvánulás, az még a rossznál is rosszabb, mert nem csak a saját életével, hanem a máséval is játszik az illető. Itt ugye ezt mondja, hogy aki megbotránkoztat egyet egy kicsinyek közül, ez, aki hisz bennem, ez erre utal, hogyha valaki olyat mond, tesz, nyilvánul meg, ami a másik embert, aki lehet, hogy valóban gyermek, vagy csak hitben gyermek, de Jézusé, őt elválasztja az Úrtól, annak jobb, ha malom követkötnek a nyakába. Mert az csak egy dolog, ugye az is szörnyű, ha valaki maga nem hajlandó arra, hogy kövesse Jézust, az csak az egyik, hogy nem hajlandó megalázkodni, nem hajlandó arra, hogy bűnbánatot tartson, nem hajlandó arra, hogy higgyen, hogy elfogadja azt, hogy bűnös, hogy kegyelemre szorul, hogy elfogadja azt, hogy egyébként a kegyelem meg Jézusban már készen áll. Ha valaki ezt teszi, azzal magát ítéli el. És ahogy az ige mondja, hogy akkor az immár elkárhozott, hogy a János evangéliumában ezt olvassuk, mert hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. De aki megbotránkoztat, az nem csak magát, hanem a másikat is ugyanebbe az állapotba lő ki bele. És ugye Jézus erre mondja, hogy ráadásul ennek az állapotnak a vége az a gehenna. És akiben jelen van a megbotránkozás, ez az elszakadás, arra az oldhatatlan tűz vár, és még ha csak kis részben lenne jelen, vagy csak egy test részben, egy szemben, egy kézben, egy lábban, már az is elég arra, hogy a kárhozat jusson osztály részül. Ez nagyon érdekes, ezt mondja Jézus, hogy ha megbotránkoztat a te kezed, az már pont elég arra, hogy azzal együtt a kárhozat, a gehennára juss. Ezért inkább szabadulj meg tőle. Mert hogy Isten szentségével egy kis szennyfolt sem fér össze, egy kis bűn sem fér meg. És ebből kifolyólag az első fontos lépés, hogy felismerjük a bűnt. Amikor arról beszél az Úr Jézus, hogy megbotránkoztat a te kezed, vagy a szemed, vagy a lábad, az már arra utal, hogy valaki már tisztában van azzal, hogy mit tesz. És hogy amit ő tesz, az rossz. Az elszakítja Istennel. Hogy a lábammal oda megyek, ami nem helyes, ami Istentől elvisz. Vagy a kezemmel olyat csinálok, ami nem jó. Az elszakít Istentől. Vagy a szememmel olyat nézek, olyat olvasok, vagy a tévében, vagy máshol. Ugye? Rengeteg helyre tud az ember nézni, meg menni, meg tenni, ami nem Isten felé vezet, hanem a bűnbe. És elbuktat bennünket. És ezt fel kell ismerni, és el kell ismerni, ami már egyébként ugye önmagában nagyon nehéz, mert mi általában inkább kifogásokat szoktunk keresni, meg kifogásokat gyártani, mint elismerni, hogy valóban engem valami bűnbe visz. Inkább magyarázkodunk, mint hogy szembenéznénk. Sőt, ami nagyon érdekes, hogy sokszor még ezt ilyen kegyes álcába is tudjuk öltöztetni, pont a megbotránkoztatás kapcsán, mert szoktunk arra hivatkozni, hogy engem ez megbotránkoztat. Engem ez megbotránkoztat, és ezzel már is az ember magáról a másikra tereli a figyelmet, hogy hát lehet, hogy valami rosszat csináltam, ki a felelős érte? az, aki engem megbotránkoztatott, mert ő az, aki ebbe a helyzetbe hozott engem. Nem én vagyok a hibás, hanem az, aki megbotránkoztat. Na most, testvéreim, figyeljük meg, hogy erről egyetlen szót sem szól az ige. Sehol nem mondja Jézus, hogy azt figyeld, hogy a másik emberben téged mi botránkoztat meg. Itt négyszer is említi a megbotránkozást, vagy a botránkoztatást, és a négyből nulla szól arról, hogy engem mi botránkoztat meg a másikban. Helyette egyszer arról szól, hogy figyeljünk magunkra, hogy mi ilyet ne csináljunk, ugye, a hívő testvéreinkkel szemben. Ne legyen olyan viselkedés, ami romboló a másik hívő számára. Háromszor pedig azt fejti ki, hogy tekintsünk magunkba, és ismerjük fel, hogy mi olyan van mi bennünk, ami elszakít Istentől. Szembe kell nézni vele, sőt, ugye a bűntől meg kell szabadulni erre utal, hogy hát valamilyen módon el kéne távolítani. Ezért mondja Jézus ezeket a döbbenetes szavakat arról, hogy vágja le az ember a saját testrészét, és még egyszer mondom, nem öncsonkításra buzdít, hanem azt akarja ezzel nyomatékosítani, hogy meg kell a bűntől szabadulni. Ez nem maradhat ott. Muszáj. Bűnösen nem lehet belépni az Isten országába. Persze a bűntől nem fogunk tudni úgy megszabadulni, hogy levágjuk a valamelyik testrészünket. Biztos, hogy nem fog sikerülni, bár ilyen egyszerű lenne, ugye? Bár csak annyi lenne, hogy fölismerem, hogy kis ujjam volt, és akkor elmegyek egy műtéti beavatkozás, és már is mehetek a mennybe. De ugye Jézus ezelőtt nem sokkal még arról beszélt, amivel kezdtem, hogy ő szenvedni fog, és ezt a tanítványok nem értették. És most ezekkel a megütközést keltő szavakkal, a csonkításról arra utal, hogy ő, Jézus Krisztus valóban egy radikális döntést hozott, és azt viszi véghez azért, hogy a bűnt legyőzze. Hogy attól megszabadítson bennünket. Mert hogy Jézus Krisztus ugye nem a saját bűnéért megy, mert ő neki nincsen, nem is volt, nem is lesz. A világ bűnét, az emberek bűnét veszi magára, és nem csak a karját, vagy csak a lábát, vagy a szemét adja, hanem az egész életét, az egész testét áldozza fel értünk. A halált vállalja, a kereszthalált, a kínhalált azért, hogy a kárhozattól megmentsen. Ő végezte el a megváltást, és ő képes a Szent Lelkével világosságot adni, hogy mi pedig felismerjük a bűnt. És ő erre hív, hogy mi csak kövessük őt, és maradjunk mellette. Az az ember, aki nem hisz benne, aki nem fogadja el, mondhatjuk úgy, hogy megbotránkozik, az a gehennára fog jutni. Aki hisz, az viszont ugye a mennybe kerül, és ez a harmadik, amit elővennék, mert hogy itt beszél azért Jézus, ha nem is nagyon részletesen, de beszél az életről. Az élet, vagy ahogy harmadjára mondja, az Isten országa, ez ugyanarra utal, ez ugye a gehennának a szöges ellentéte. Tehát úgy kerül elő Jézus szavaiba, hogy vagy a gehenna, vagy az élet. És ugyanitt tényleg nem részletezi az Úr Jézus, nem fűz hozzá olyan jelzőket, mint mondjuk a pokolhoz, tehát nincs ilyen ismertető, hogy milyen az élet. Érdekes, hogy a gehennához viszont hozzáteszi ezeket a szörnyű képeket. De azért az kiderül, hogy ez a két lehetőség van. Vagy a pokol, vagy a menny. Vagy a halál, az örök halál, ahogy szintén hívja a Szentírás a kárhozatot, vagy az élet. És itt egyértelműen látszik Jézus szavaiból, hogy más opció az nincs. Lehet, hogy tudják a testvérek, hogy más vallásokban, vagy más felekezetben, mondjuk a katolikus tanításban, ott van a purgatórium, ott van a limbus patrum, a limbus infantum, nem tudom hány ilyen kis rész, ami se nem a pokolhoz, se nem a mennyhez tartoznak. De Jézus szavai azok itt egyértelműek, hogy vagy a halál, vagy az élet. És más nincs. És ha már azért itt a kárhozatra elmondtam, hogy milyen szörnyűségeket takar, meg hogy milyen borzalmas, akkor azért az életről csak el kell mondani, még hogyha itt Jézus nem is részletezi azt, hogy a Szentírás szerint az pedig a minden képzeletet felülmúló jó. Tehát az élet az Isten országában, az olyan, ami minden képzeletet felülmúló örömöt takar, minden képzeletet felülmúló boldogság jellemzi. Ugye azt mondja az ige, hogy amit szem nem látott és fül nem hallott, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát azok a hétköznapi dolgok, amelyekre sokszor egyébként a mennyei jelzőt is szoktuk használni, ettem egy fagylaltot, vagy egy mennyei csirkecombot, hát ugye ezek mind eltörpülnek ugyancsak a valódi menny szépsége és gyönyörűsége és tökéletessége mellett. Mert hogy ott meg aztán Isten gondviselését, Isten áldását, az ő szerető jelenlétét élheti meg az ember minden nap. És semmi sem takarja előlünk az ő dicsőségét, ami a mennyben nem rettegést vált ki, hanem őszinte magasztalást és dicsőítést, az atya és a gyermekei szeretetben, békességben együtt lesznek. Ez egy olyan hatalmas nyereség az élet, ami ugye megint csak bármilyen nagy áldozatot megér. Bármilyen áldozatot megér. Tegnap volt a csendes napunk Isteleken, és ott a gazdag ifjúról volt szó, és Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy menj, hozd el a vagyonodat. Megérni? Hát Jézus azt mondja, hogy egyértelműen megérni. Bármilyen áldozat megéri, hogy az ember a mennybe jusson, és megint csak utalok arra, hogy de az igazi áldozatot kihozta meg? Az Úr Jézus, aki tényleg a legnagyobb áldozatot meghozta azért, egyrészt, hogy a kárhozatot el lehessen kerülni, másrészt, hogy az életre, az Isten országába bejuthassunk. Ő hozta meg ezt az áldozatot, mi pedig hát igyekezzünk őt követni, és félretenni ugye minden akadályt, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél. És az utolsó dolog, amire még itt kitérnék, ez őszintén szóval szerintem egy elég nehezen érthető párvers. Itt a 49 és 50. versek a 9. fejezetben, hogy mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg, jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Hát a végét talán értjük, hogy legyetek békében egymással, a többi az kicsit kacifántos, de itt a mondandója zárásaként az Úr Jézus fordít egyet a dolgokon, és az örök tűz helyett elkezd egy másik fajta tűzről beszélni. Ezt fontos itt látnunk, hogy ez a tűz, amikor ezt mondja, hogy mindenki tűzzel sózatik meg, ez nem az örök tűz. Ez nem a gyehennának vagy a pokolnak a tüze, ez egy másik fajta tűz, mégpedig az áldozat tüze. És itt visszautal az ószövetségi áldozatra, amit ugye tűzön égettek meg, és amit mindig meg kellett sózni, ez benne volt Isten törvényében, hogy meg kell sózni, és az oltáron elégetni, mint felajánlást Istennek. Tehát ez, amiről itt beszél az Úr Jézus, ez már nem a szenvedésről szól, hanem az odaszánásról, a felajánlásról, amikor az ember magát fölajánlja az Úrnak. Mert mi már nem állatáldozatot mutatunk be hálánk jeléül, hanem magunkat adjuk az Úrnak. Istennek ajánljuk az egész életünket, az az áldozatunk. És azt mondja, hogy mindenki tűzzel sózatik meg, amivel nem arra utal sajnos, hogy minden ember Istennek ajánlaná az életét, mert hát ezt látjuk, hogy nem ez a helyzet. Helyette viszont visszautal, hogy ezzel, hogy mindenki, visszautal erre a névtelen ördögűzőre, hogy megmutassa azt, hogy az ő tevékenysége is az odaszánásról tanúskodott. Itt a tanítványok kérdőre mondták, hogy de hát hogy ő nem jön velünk, meg nem tudom, de Jézus azt mondja, hogy de hát az én nevemben szolgálatot végez. Ezt mondta már nekik előtte is, és itt, amikor azt mondja, hogy mindenki tűzzel sózatik meg, az felajánlást, az áldozatot, az odaszánást, azt mindenki így végzi el, akár itt van most közöttetek, kedves 12, akár nem, sokfelé lehetnek odaszánt emberek, mert ez az ismeretlen ördögűző is elkötelezett volt, és Jézusban bízva, az ő nevét segítségű hívva szabadított meg másokat. A 12 elkötelezettség az kicsit másban, az ő odaszánásuk az kicsit másban nyilvánult meg, mert ők meg követték az Úr Jézust mindenhova, ők mentek vele. De amire itt utal, hogy a lényeg, az odaszánás és a kitartás ebben. És erre utal ugye a só. Tehát, hogy az ember fölajánlja magát, és megsózatik ez az áldozat, de ha a só megízetlen, akkor mi történik? Tehát mi van akkor, hogyha az ember ebbe az odaszánásban meglankad, vagy visszafordul, vagy nem tart ki. És erre mondja ezt, hogy maradjon bennetek a só, legyen meg az elköteleződés, a kitartás abban, hogy az életeteket Istennek élitek. Itt ez erre utal ez a néhány szó, és az utolsó fél mondat, amit még kiemelnék, amit talán azt gondoljuk, hogy ez érthető, de azért érdemes elgondolkozni rajta, amikor Jézus azt mondja, hogy és legyetek békében egymással. Ugye adott volt ez a versengő helyzet. Nem értették a tanítványok, hogy Jézus miért beszél a saját szenvedéseiről, és akkor elkezdtek azon gondolkozni, hogy ki a nagyobb közöttük. És akkor Jézus itt az egész tanításnak a végén azt mondja, hogy és legyetek békében egymással. Te ne versengjetek egymás között. Meg ne tiltsátok el azt, aki engem követne. Ha ne egymás szolgálatát elemezgessétek. Mert Jézus követése nem így működik, és nem is ez a célja. A cél az, hogy a gyehennától megmentsen. A lélek mentés zajlik, és az zajlik most is. Az üdvösség a tét, és ezt tartsátok szem előtt, mondja Jézus, és így szolgáljatok. És ennek az egyik eszköze az, hogy ti pedig legyetek akkor békében egymással. Hogy Jézus Krisztus már mindent megtett, mert ő már feláldozta magát a kereszten értünk, az ő engesztelése révén elérhető a bűnbocsánat, az ő vére megtisztít, nem kell levágni semmimet, hogy mennybe kerülhessek, csak hittel ezt megragadni, elfogadni. De hát akkor szánjátok oda magatokat, és ezzel az örömhírrel szolgáljatok másoknak is. És ezt a feladatot kapták az apostolok, és ezt a feladatot kapjuk mi is. Hogy hívjuk az embereket az Úrhoz. Lehet, nem kellett lelkésznek menni, vagy teológiát végezni, csak ott vannak az ismerősök, meg az emberek, meg a munkatársak, meg a családtagok, és lehet őket hívni, hogy gyertek, ismerjétek meg az Urat, az Úr Jézust, hogy mit tett értetek, hogy megmentsen a kárhozattól. Hívjuk őket, hogy gyertek, hallgassátok az igét. Gyertek, térjetek meg, hogy ne a kárhozatra jussatok, hanem az életre. És ehhez hozzá tartozik az, hogy a hívő emberek legyenek egymással békességben. Mert hogy viszálykodva, meg vádaskodva, meg széthúzással, meg ellenségeskedéssel nem lehet az Urat szolgálni. Úgy nem lehet missziót végezni. Nem lehet hívni az embereket az Úrhoz. Mi sokszor azt várjuk, hogy növekedjen mondjuk a gyülekezet. Mindenki úgy van, de jó lenne, hogyha mondjuk még többen lennénk itt a templomban. És közben mire figyelünk? Vajon tényleg figyelünk arra, akik bejönnek, akik először vannak itt? Vagy sokszor ugye az a helyzet, hogy a gyülekezetben a tagok el vannak foglalva egymással. Hogy mit mond a másik? Meg hogy ő hogy jött be? Most ő így öltözött, úgy öltözött. Ez virágot hozott, ez meg nem hozott virágot, ő így köszönt, vagy nem köszönt, vagy nem. És akkor ez nem az Úrra figyelünk, meg nem arra, amilyen megbízatást kaptunk tőle, hanem akkor jön az egymásnak az elemezgetése. Mindenből tudunk ráadásul vérre menő vitát generálni, és magunkra nézünk, meg egymásra, miközben mellettünk emberek százai, meg ezrei masíroznak abba a kárhozatba, amiről itt Jézus beszél. Úgyhogy ezért fűzi itt a végén hozzá, hogy ti pedig legyetek békében egymással, mert másképp nem lehet az evangéliumra fókuszálni. Mert ha mi az időnket, meg a figyelmünket apróságokra szúrjuk el, arra, hogy megsértődünk egymásra, meg jaj, most ő rosszat szólt, akkor én már nem jövök a gyülekezetbe, vagy nem veszek részt az alkalmon, vagy ő meg túl sokat beszél, akkor azért inkább nincs kedvem elmenni, vagy bármi, ugye? Mindenbe tudunk hibát találni. De az a kérdés, hogy lehet így szolgálni? Tudjuk így az evangéliumot hirdetni? Vagy azt gondoljuk, hogy ez így lehet kedves az Úr előtt? Én arra hívok mindenkit, hogy ezt mindenki magában nézve, a szívében nézve vizsgálja meg, hogy vajon ebben én vétkes vagyok-e. Én igyekszem magamban nézni, és sajnos azt láttam, hogy igenis nagyon vétkes vagyok ebben. És ha ezt találja esetleg más is, akkor a következő, hogy tartsunk bűnbánatot, valljuk meg az Úr előtt, hogy hát ezzel is vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk. Miénk az orcánk pirulása, tiéd, Uram, az igazság, ahogy mondja Dániel, és akkor kérjük Istennek a kegyelmét, amit ő felajánlott. ami ott van Jézus Krisztusban. Kérjünk utána pedig tőle bölcsességet, meg erőt, meg vezetést, és akkor az abból merítve azért talán megtapasztaljuk, meg megláthatjuk, hogy lehet, hogy sikerülni fog egymással is békében élni, és úgy szolgálni az Urat. Úgyhogy testvéreim, én ezzel zárom, hogy láttuk, hogy a Gehennát komolyan kell venni, láttuk, hogy miként beszél róla az Úr, ez nem egy ilyen mese. És a Gehennára vezető út az a botránkozás, az az elszakadás az Úrtól, elszakadás Jézustól, ami a bűnbe visz bennünket, a bűnön keresztül. És ezzel mindenkinek szembe kell néznie, ezzel mindenkinek számolnia kell, de az élet maga jelent meg közöttünk Jézus Krisztusban. Ő eljött a világba, hogy megváltson, és hogy a benne hívőket megszabadítsa, és megtisztítsa, és bevigye őket az örök boldogságba, az Isten országába, és hát hogyha ő ezt megtette értünk, akkor tényleg ezt a sót, meg azt a tüzet, ami életünk áldozatáról ne sajnáljuk, szánjuk oda a mi életünket Istennek kedves áldozatul, és igyekezzünk keresni az ő akaratát, meg azt, hogy mi az, ami kedves ő előtte. Akár a gyülekezetbe, akár a hétköznapokba, akár a családba. Az Úr vezetni fog ebbe bennünket, ha kérjük őt. Legyen így. Amen. Testvéreim, most emeljük szívünket az Úrhoz, és fennállva imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te nem finomkodtál, hanem a nehéz szavakat is, a nehéz tanításokat is megosztottad velünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem titkoltad el előlünk azt, hogy milyen szörnyűség várhat, hogyha megmaradunk a mi bűneinkben. Köszönjük, Urunk, a féltőn szerető figyelmeztetést, amellyel ma is szóltál hozzánk is, hogy aki nem hozzád jön, aki tőled elszakad, aki a vétkéhez ragaszkodik és a bűneihez, az nem mehet be az örök boldogságba, az életre, az Isten országába. De köszönjük neked, Urunk, hogy te jól ismersz bennünket, tudod azt, hogy nem tudjuk magunkat megváltoztatni, nem tudjuk magunkat megszabadítani ebből a nyomorult állapotból, nem tudjuk magunkat tisztává tenni, tisztára mosni, nem tudunk magunktól szentek lenni. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te ezért jöttél, hogy mindazt, amire mi képtelenek vagyunk, azt te megtedd helyettünk. Ezért jöttél, hogy magadat áldozva minket tisztára mos, hogy a bűneinkre bocsánatot szerez, hogy a kegyelemben részesíts bennünket, meghaltál értünk, és feltámadtál a megigazulásunkért. Hálát adunk neked ezért, Urunk Jézus Krisztus. És köszönjük, hogyha téged követünk, ha benned bízunk, akkor te elvezetsz bennünket az életre, az örök boldogságba. Kérünk, Urunk, hogy adj a mi szívünkbe odaszánást, hogy ne tétovázzunk, ne ragaszkodjunk a földi múlandó dolgokhoz, hogy ne ragaszkodjunk a saját igazunkhoz, amit oly sokszor szeretünk dédelgetni magunkban. Kérünk, hogy ezektől szabadíts meg bennünket, és add, hogy őszinte szívvel tudjuk keresni a te akaratodat, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, akár a gyülekezetben. Kérünk, Urunk, hogy a te békességedet add a mi szívünkbe, és add a közösségünkbe, hogy együtt tudjunk szolgálni, és hogy együtt tudjuk képviselni a te ügyedet, tudjuk hirdetni az embereknek a te örömhíredet. Kérünk, hogy erre vezesse bennünket, és így áld meg a gyülekezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a gyermekekért, a fiatalokért. Köszönjük, hogy közöttük is szólhat a te igéd. Kérünk, hogy munkálkodj az ő életükbe, hogy megismerjenek és ők is hitre juthassanak. Kérünk, Urunk, az idősekért és a betegekért, hogy te légy az ő megtartójuk, az ő gyámolítójuk, a betegeknek az orvosa. Urunk, könyörgünk ezért a helyért, a városért, a népünkért és a nemzetünkért, hiszen egyedül veled, és csak a te kegyelmedből van esélyünk. Kérünk, hogy tarts meg bennünket magad mellett. Köszönjük, Urunk, hogy te készítesz bennünket arra a napra, amikor meg kell állnunk előtted, hogy ott ne legyen bennünk hiányosság. Kérünk, hogy erre vezess el bennünket. Köszönjük, hogy könyöröghetünk, hogy kérhetünk, és te meghallgatsz bennünket. Legyen áldott ezért a te szent neved. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Kikacsintok közbe. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten bibliaóra, az biztosan lesz, imaóra, az is lesz. Tehát a Zoltán lelkész úr távol létében is a gyülekezetnek az alkalmai azért meg lesznek tartva. Jövő hét vasárnap még engem láthatnak itt a szószéken, hogyha az Úr éltet bennünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 205. dicséretünket. A 205. dicséretünknek a fönnmaradt versszakait énekeljük el. A 7. versszakától a 12. versszakáig, bocsánat, csak a 12-ig, tehát 205. dicséret, 7. versszaka, az így kezdődik. Én fertelmességemet és oly nagy sok vétkemet, mikkel megfertőztem, undokul lelkemet, rútítottam testemet. nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most el. Áldás békességet mindenkinek.